császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor még Szíriában Círiusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. Hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. És most a Máté evangéliumának második részéből fogunk olvasni az első 12 verset. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehembe Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmei városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, miért pedig megtaláljátok, adjátok tudomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak és ime a csillag, amelyet láttak feltűnéskor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és reborulva imádták őt. Kinyújtották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyi édesatyám, ezeket az igéket, köszönöm neked, Uram, azokat a történéseket, amelyeken csodálatosan végigvezetted a te fiadnak földre jövetelét. Téged kérlek arra, hogy te legyél most itt közöttünk. Te tedd élővé és hatóvá az igédnek erejét, súlyát, téged kérek arra, hogy hasa szívekben, és téged kérek arra, hogy ebbe pedig használj engem eszközöttként. Jézus nevéért, amen. A mai Isten tiszteletünknek azt a címet adtam, hogy mit kaptál. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és nem így gyűltünk össze az imaházban, mint ahogy most van, hogy vagyunk 2, 4, 6, velem együtt 7, hanem tényleg ilyenkor még sokkal többen is voltunk az imaházban, mert még azok is eljöttek, akik nagyon-nagyon-nagyon ritkán jöttek el. És emlékszem arra, amikor gyerek voltam, akkor beültünk egymás mellé a sorba, és akkor ment a susogás, mit kaptál, neked, te mit kaptál ajándékba, és te mit kaptál, és te itt, és akkor mentünk ott egymáshoz, volt egy minimális versengés, hogy ki milyen ajándékot kapott, és persze az ördög is ott volt közöttünk, és akkor ment az irigykedés, hogy ő mit kapott, és én mit kaptam. És emlékszem, amikor elmentünk az iskolába, akkor nem az volt az első kérdés, hogy jó reggelt, hanem na, neked mit hozott a Jézuska? És emlékszem arra, hogy bár nagyon családias légkörben teltek nekünk a karácsonyaink, nem voltak nagyon bőlére engedve az ajándékozások, de sosem szenvedtünk hiányt. És emlékszem arra, hogy bár lehet, hogy ajándékban nem kaptam iPhone-t, meg iPad-et, meg távirányítós autót, meg nagyon ilyen csili-vili dolgokat, de arra emlékszem, hogy nagyon nagy örömbe és boldogságba teltek ezek a karácsonyok, és jó ezekre visszaemlékezni, és jó ezeket emléként megőrizni a mi szívünkben. A felolvasott igében nagyon szeretem ezt a történetet. Ez is egy tipikus olyan történet, amelyek, mint a húsvéti igék, vagy a pünkösdi igék, egy évben egyszer szoktuk felolvasni. Nagyon ritkán láttam vagy hallottam olyan igehirdetést július hónapban, vagy augusztus hónapban, vagy márciusban, vagy áprilisban, amikor Jézusnak a születését felolvassák. Ennek van egy ideje, ennek van egy tradíciója, és ezeket az igéket jellemzően ebben az időszakban szoktuk felolvasni. Ez a profécia, amelyet most felolvastunk és beteljesedésében megjelent, ez Mikeás proféta Jézus születése előtt 750 évvel profétálta meg. És utána kerestem az interneten, hogy az ószövetségi igékben mennyi olyan profécia van, amely több száz éven keresztül érvényben lévő profécia, és mutatott Jézus születésére, mutatott Jézus születésének a körülményeire, a helyére, mutatott Jézus mi voltára, tulajdonságaira, és mind-mind-mind egyen-egyen-egyenként szépen igazolást nyernek. Egyik nap beszélgettem apósommal, ő többször járt kint Izraelben, és többször elment Betlehembe, és ott a környező falvakban, és kérdeztem tőle, hogy milyenek ott a földrajzi viszonyok. És mondta, hogy köves, szikes, vannak ott sivatagok, és mondtam neki, hogy ez nem lehetett, amikor készítem az igére, és kezdtem el gondolkozni arra, hogy milyen utat járt be József az ő családjával, mondom, hogy nem lehetett egy könnyű séta. Ugye József a családjával elindultak a Názáretből elindultak Betlehemben. És volt egy összeírás. Ez a második összeírás volt, mert azt írja, az első már megtörtént előbb. Ez egy második összeírás volt, amit azért rendeltek el, hogy akkoriban a Római Birodalomnak az egyik provinciájaként üzemelő Izraelnek megtudják a tényleges lakosságát, és megtudják azt, hogy mekkora vagyonnal is rendelkeznek. Itt be kellett jelenteni a nevet, be kellett jelenteni a rangot, be kellett jelenteni azt, hogy mekkora vagyonnal, földdel rendelkeznek, és testvérek, ha egy kicsit a szívünkre tesszük a kezünket, a mai bürokráciában bármilyen ügyet intézni is, akár több napig is eltarthat. Na most ott se áram, se informatikai rendszer nem volt, és elindultak erre a számlálásra, vagy összeírásra, és az ige nem írja azt, hogy hány napig volt a séta, hány napig mentek Názáretből Betlehembe, és azt írja az ige, hogy hány napig tartózkodott az egész József familia, úgymond akkor még friss jegyesként Máriával, hány napig tartózkodta Betlehembe. Ez több mint valószínű, hogy apósommal beszélgettünk, ez több mint valószínű, hogy úgy lehetett, vagy úgy tudnánk elképzelni, hogy mindenkinek megvolt a saját helye, hogy nemzetségileg vissza kellett tudni vezetni a saját családfáját. Ami azt jelentette, hogy az én apám, az ő neki az apja, ő neki az apja, ő neki az apja, ő neki az apja, és egészen generáció keresztül vissza kell tudni vezetni, és annak megfelelően azonosították be azt az embert, hogy ő kicsoda, még leágazási számon lehetett, és akkor onnan, amikor ez megvolt, és be tudták azonosítani, onnantól kezdve pedig írták fel az ő nevét, az ő feleségének is, illetve hát ugye a születendő gyermekének a nevét. Nem volt könnyű. Azért testvérek, nekem a fiam az nemrég született, egy éves volt, és tudom azt, hogy a terhesség időszak alatt az én felségem mind ment keresztül. És tudom azt, hogy azért, amikor autóval utazunk haza az ő szüleihez, és utazunk 6 órát, akkor már a terhességnek a vége fele azért már nem volt elég egyszer megállni fél úton, és akkor mehetünk tovább, hanem amikor meg kell állni, akkor 2-3-4 is megálltunk. És nekünk, úgymond idézőjebb a mai kor emberének nagyon nagy szerencséje van, mert utazunk, beülünk az autóba, kényelmes autókba, ráválunk most már az autópályára, ami most már innen is Soprontól készen van, és gyakorlatilag az úti célig mehetünk nyugodtan autóval, tempomatot bekapcsoljuk, ha meleg van, bekapcsoljuk a klímát, 22-23 fokban kellemes zenét fölkapcsolunk, ha esetleg csöndre vágyunk, kikapcsoljuk, és szépen utazunk, és megyünk szépen előre. Na most ez akkor, abban az időben biztos, hogy nem így működött. Megnéztem a térképen, hogy Názáret és Betlehem között mekkora távolság van. Ki is fényképeztem. Nagyjából ez egy 160 kilométeres séta lehetett. Persze ott volt közötte még egy sivatag, hogy kerüljünk, hogy nem kerüljünk, de azt írja a Google tervező, hogy ez gyalogosan is, egy folyamatos tempós gyaloglásban is 33 óra. Hát nekem még sokszor másfél órát is nehéz gyalogolni, hogyha túrázni kell menni, nem hogy 33 órát. És megmondom őszintén, hogy ez a távolság, ez a 33 órás távolság, ez a 160 kilométeres távolság, ha légvonalban nézzük, ez nincs annyi. Tehát ez a 160 kilométer, hogyha ezt légvonalban nézzük, akkor talán nem egy olyan 120-ig. Ezt testvérek, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint Sopron Tatabánya területet. Viszont nem egy ilyen sík területen kell átmenni, mezőkön és füves pusztákon, hanem ott azért vannak ilyen hatalmas nagy szikes, kavicsos dolgok, és nem írja azt se az ige, hogy gyalogosan tették meg, azt se írja az ige, hogy szamárháton. Én úgy gondolom, és úgy tudom elképzelni, hogy ők egy teljesen egyszerű emberek lehettek, József foglalkozásának ács volt. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez egy teljesen normális család volt, talán lehetett nekik egy igavonó állatuk, arra felpakolták azokat a szükséges dolgaikat, ruháikat, amiket kellett, és akkor mindennek a tetejére, meg a terhes Máriát még József fölültette a szamára, hogy azért ne kelljen a lábán megtenni ezt a távot, kímélte őt, és biztos vagyok benne, hogy nem 33 óra volt, ami még majdnem két nap, hanem az lehetett ez a séta, akár egy jó hetes séta is, majd lehet két hetes séta, erre az ige nem ír. De azért meg kell értsük azt, és most arra szeretném rávilágítani a testvéreknek a figyelmét, hogy Jézus születésének a körülményei, és a Jézus születésének a mi volta, egy kicsit jobban belegondolni, és átérezni azokat a dolgokat. Másik dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy amikor megérkeztek Betlehemben, akkor már ugye egy népszámlálás volt. Utána olvastam ennek a dolognak is, és több mint valószínű, hogy ez nem decemberi hónapban történt. Jézus születése nem kifejezetten a decemberi hónapra aktivizál vagy fókuszál rá, hanem Izraelben akkor volt a sátoros ünnep, és a tudósok és illetve a biblia kutatók azt mondják, hogy a sátoros ünnepeknél a zsidó hagyományok szerint mindenki a saját családjához elmegy haza a különböző városokban. Ezért is volt könnyű megoldani azt a népszámlálást abban az időben. Ugyanis mindenki elment a saját családjához haza, tehát Betlehembe is odajöttek azok az emberek, akik onnan mentek el másik városokban, hazajöttek Betlehemben, és ezt összekötötték egy népszámlálásra, mert tudták azt, hogy most mindenki együtt lesz. A sátoros ünnepet általában mindig nyár végére, a betakarítási időszak utánra tervezték, és akkor már ilyen értelemben én is megértettem azt, hogy sokkal egyszerűbb volt ezt megcsinálni, kivitelezni, logisztikázni, és azt is megértettem, hogyha ez nyáron van, akkor megértettem azt, hogy a pásztorok, hogyha tovább olvasok az igét, akkor miért voltak a szabadély alatt a nyájukat legeltetve. Ugyanis a pásztorok a tavaszi és az őszi időszakban legeltették csak a nyájaikat, ők terelgették és mentek a legelős pusztákat, terelték a nyájaikat, és akkor már érthető az, hogy volt az, hogy ők éjszaka nem fagytak meg. Ugyanis mostani időszakban megnéztem, hogy Betlehemben most milyen idő van. Kb. Olyan, mint nálunk. Egy pár fokkal van melegebb. 10-12 fok lehet most ott a meteorológiai alkalmazás alapján. 10-12 fok nappal, 4 fok éjszaka, az nem egy kifejezetten jó idő. Apósom, amikor Izraelbe járt, mondta, hogy a pásztorok bizonyos barlangokat használtak arra, hogyha rossz volt az idő, akkor oda tudtak bevonulni, és ők nem áztak meg. De jellemzően mindig a nyájjal maradtak, és őrizték, hogy éjszaka a vadállatok ne ragadjanak ki állatokat, tehát több mint valószínű, hogy ha jó volt az idő, és ők a szabad ég alatt voltak, akkor kellemes volt az idő, tehát az időjárás is kedvezett ennek a dolognak. Ezért én látok bennem valamilyen rációt, hogy megértettem az igéből, és megértettem a tudósoknak ezt a fajta megállapítását, hogy van benne lehetőség, hogy nem kifejezetten decemberben volt Jézusnak az a fizikai születésének az időpontja, de ebben nem hiszem, hogy teológiai vitát kell folytatni, nekünk teljesen jó decemberben ünnepelni, és nagyon jó meghitt az, hogyha esetleg még hullik is a fehér hó, úgyhogy ebben nem szeretnék belemenni. Viszont abban már igen, hogy amikor megérkezett József a családjával Betlehemben, akkor már Betlehem, ahogy szokták írni a parkolóknál, hogy megtelt. Nagyon sok fogadó, nagyon sok háznál voltak szabad szobák, voltak szabad helyek, jött a rokonság, és mindenhol emberek voltak. És gondolom én, József is ment házról házra, kérdezte, hogy esetleg itt egy szabad szoba, ott egy szabad szoba, nem volt sehol, hogy találhatott egy fogadóst, és hát látta gondolom a Józsefet, lehet a meggyötört távolság az utazásnak az arcán kiült nehézségeket, látta a terhes Máriát, és azt mondta nekik, hogy gyertek be, hát hátul, ha gondoljátok, és jó nektek, akkor hátul van egy ilyen karaván szeráj, tudnék elképzelni, nem is kifejezetten istállót, mert azért az egy kicsit úgy, nem annak a kornak, meg annak a területi dolgoknak a jellemzője, de van hátul egy ilyen rész, ahol oda elmehettek, mégiscsak melegebb van, tudtok egy kicsit komfortosabban megpihenni, és oda szépen bevonultak, és benn voltak. És nagyon jó volt látni azt, hogy a fogadósnak nyílt a szíve, és nyílt az ajtaja is. Teltek, múltak a napok, és itt megint az ige nem írja, csak annyit írt, hogy Betlehemben voltak, ahogy telt az idő, névszámlálás, lehet, hogy több nap is eltelt, talán lehet egy hét is, két hét is, de hát ugye eljött a szülésnek a pillanata. És testvérek, én nem értem az igében egyetlen egy dolgot, ezt megmondom őszintén. Jézusnak a születéséhez nek a körülményét nem írja le. De ha ők csak ketten voltak, József és Mária, akkor biztos, hogy voltak ott olyan emberek, akik tudtak nekik segíteni. Mert egy szülést most is elég sok ember kell az, hogy le tudjanak vezetni, de az ige erről nem ír, hogy ott konkrétan kisegített nekik. Viszont nem is nagyon tartották ezt fontosnak, hogy beleírják az igébe, viszont én egy kicsit belegondoltam abba, hogy Máriának a családjától, saját családjától el kellett jönnie, mert kellett jönnie a férjével, és milyen lelki örlődésre lehetett az, hogy persze nyilván hívő asszonyként, keresztény asszonyként, de volt egy reménysége benne, hogy ezt a gyermeket ő meg fogja tudni szülni, és mégis a lehetőségek és a körülményeket Isten mégis olyan csodálatosan formálta, hogy minden összejött. Mindent megalkotott, mindent előre elrendelt, és minden lehetőséget is megnyitott, és minden lehetőséget ki tudtok használni. Megszületett a kis Jézus, akkor még azt mondták neki, hogy csecsemő, mert még neve nem volt, csak tudták azt, hogy milyen névvel kell ellátni. Az igét tovább olvassuk, akkor tudjuk azt, hogy a zsidó hagyományok szerint a 8. születésétől számolva 8. napon adták neki a nevet, és miután megszületett, jöttek a napkeleti bölcsek. Ezután egy kicsit is utána olvastam, a Bibliában sehol nem írják azt, hogy hívták őket. Ez a Gáspár, Menyhért, Boldizsár, ez egy ilyen néphagyomány szerintem ráragadhatott nevük, de a Bibliában sehol nem írják a nevüket. Nem írják le, hogy hányan voltak. Általában a képek, mint ahogy én is ezt a képet megkerestem az internetről, 3 darab napkeleti bölcset, 3 tevével szoktak általában bemutatni. És amit még nem tudunk, az, hogy az ajándéknak a mennyiségét sem tudjuk. Tehát azt tudjuk, hogy jöttek a napkeleti bölcsek. A tudósok szerint nagyjából a mai India és palesztinai területről jöhettek oda hozzájuk. Asztrológusok, csillagászok lehettek, megbecsült emberekként voltak ők jelen, egész jómódúak is lehettek, És mivel ha bölcseket mondunk, akkor pedig azt is következtetjük, hogy legalább ketten voltak, de a számukat nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy jöttek, mert engedtek egy hívásnak, azt is tudjuk, hogy megérkeztek Betlehemben, azt is tudjuk, hogy bementek a kis Jézushoz, a csecsemőhöz, és dicsérték és magasztalták őt, és hoztak nekik ajándékot. Na, az ajándékról már van a Bibliában írás, kaptak aranyat, tömjént és mirhát. Ezek a cikkek abban az időben a legnagyobb értéket és legnagyobb különleges kuriózumnak számítottak abban az időben. Az arany, mint nemes fém, a mai világban is nagyon fontos és nagyon értékes nemes fém. Ma is nagyon magas az értéke. Csak gondoljuk abba bele, hogy 2000 évvel ezelőtt nem annyi volt a Földön, sokkal nagyobb lehetett az értéke, sokkal nagyobb lehetett a megbecsülése. Nem írja a ige azt, hogy mennyit kaptak ezekből a dolgokból, viszont azt tudjuk, hogy Isten nagyon jól elkészítette ezeket az ajándékokat, ugyanis ha az igét továbbolvassuk, akkor tudjuk azt, hogy Heródes haragját elől menekülve az egész családnak Egyiptomba kellett költöznie, és ott valamiből meg kellett élniük. Tehát annyira jó olvasni az igét, és egybe látni, és összerakni a kicsi, apró, pici puzzle darabokat, vagy mint egy legót összeépíteni, és meglátni azt, hogy Jézus születésének körülményei, és Jézus születésének a helye, és a körülményének, a történésének az apró, pici részletei, hogy alkot össze teljes mértékben egy karácsonyi, vagy hát egy ilyen karácsonyi történetnek az összes darabkája, hogy összeáll. És én elkezdtem olvasni, és elkezdtem megérteni az igét, és látom azt, hogy Isten hogy irányítja és vezeti Józsefék életét, és irányítja őket angyalokon keresztül, és irányítja őket más városokba, és mégis Isten nem csak hogy irányít, hanem a másik oldal pedig megadja hátulról a feltételeket is. És most szeretném megkérdezni mindenkitől, aki most itt van és hallgatja ezt az Isten tiszteletet, hogy mit kaptál? Sokszor van az, hogy kibuntunk egy ajándékot, hatalmas nagy dobozok voltak nálunk is a fa alatt, a kisfiam nekiugrott, és tépte szét, és azt várta, mi van benne, és egy éves testvérek, egy éves, és úgy tudott örülni neki. És mi van akkor, amikor kapunk egy nagy ajándékot, elkezdjük bontani, és van benne még egy doboz. És azt is elkezdjük bontani, van benne még egy kisebb doboz, és akkor utána találunk egy nagyon pici dobozt, benne esetleg egy fülbevalóval, és emlékszem arra, hogy amikor ajándékozunk, akkor nagyon jó adni, de nagyon jó kapni is. És általában az ajándékozásnak vannak nagyon-nagyon-nagyon veszélyes talai. Mégpedig az, hogy rossz ajándékot választunk, mert én azt gondoltam, hogy ez neki tetszeni fog. Van egy olyan része is, hogy csalódást okozunk azzal, hogy hát én ezt nem ezt vártam. Általában a gyerekek azok, akik egy hosszú listát írnak, hogy mit szeretnének karácsonyra, és vagy a pénztárca, vagy pedig a szülői gondoskodás az, hogy még talán nincs megérve arra, hogy egy ilyen játékot, vagy egy elektronikai cikket megkapjon, és akkor ezt így szépen átformáljuk, és mást adunk ajándékba, amire mi úgy gondoljuk, hogy az neki fontos, vagy jó lehet, vagy tudja használni. Általában ilyenkor az ajándékoknál van egy negatív része, és az a csalódás. Hogy nem ezt vártam. Vagy pedig az, hogy hát nem kellett volna. Vagy kibontjuk, és látjuk azt, hogy az ajándék esetleg meg van sérülve, meg van ütődve, és mi teljesen jó szándékkal adtuk, de viszont mégis az ajándék a funkcióját nem tudja betölteni, mert lehet időközben megsérült. Testvérek, a mi legnagyobb ajándékunk karácsonykor, és ez lehet egy elcsépelt karácsonyi üzenet, mert minden egyes alkalommal, minden egyes karácsonykor ez van, hogy a legnagyobb ajándék mégis Jézus Krisztus és Jézus Krisztusnak a földre jövetele. És én azt próbáltam most ebbe a 20 percbe elmondani, hogy azok a körülmények, ahogy Isten az ő egyszülött fiát a földre vezette, ahogy ő a földre jött, és azoknak a körülményei, az, hogy milyen családba, egyszerű családba helyezte, hogy nem egy gazdag, tehetős családba helyezte, ahol semmi probléma, semmi nehézség nincsen, hanem egy hétköznapi családot szemelt ki Isten arra, hogy beteljesedjen a profécia. Az, hogy Isten hogy vezette az idejét, hogy vezette a családot egészen, hogy minden egyes proféciára, minden egyes leírt igevers, ami a proféciában Jézusra fog utalni, az minden egyes dolog be tudjon igazolódni, és mindegyik értelmet tudjon nyerni. És testvérek, itt nem az volt, hogy 5-10 éves proféciák voltak, vagy én múlt héten megmondtam, hanem itt 500, 600, 700, 800 éves proféciák teljesedtek be. És a zsidó kultúra olyan volt, testvérek, hogy az még mindig, aki 800 évvel ezelőtt élt, az ugyanazt tudta, mint akkor, amikor Jézus született. Az nem fergyült, ahhoz nem tettek hozzá, ahhoz nem vettek el, hogy mindenki tudta a proféciát, csak nem mindenki tudta megérteni. És testvérek, sajnos a mai világban is ugyanez van. Mindenki tudja azt, hogy karácsonynak mi az igazi üzenete. Mindenki tudja azt, hogy karácsonykor mi is történt valójában. Csak valaki nem akar róla tudomást venni. Karácsonynak az üzenete 50, 100, 200, 500 és 2000 évvel is ugyanaz, mint ma testvérek. És ugyanez lesz karácsonynak az üzenete 10, 20, 30 vagy 200 vagy 500 év múlva is, vagy addig, ameddig amennyi megváltunk, vissza nem jön erre a földre, és be nem teljesedik az a profécia is. És testvérek, úgy, ahogy Jézus születésének a körülményeiről, és Jézus születésének a földre jöveteléről a proféciák beteljesednek, ugyanúgy be fog teljesedni az a profécia is, amit az Újszövetségnek az utolsó könyve, a Jelenések könyve leír. Hadd kérdezzem meg most tőled, testvérem, hogy mit kaptál? Fel tudod fogni, vagy fel tudom fogni én azt, hogy én mit kaptam? Meg tudom érteni a karácsonynak azt az üzenetét, hogy Jézus Krisztus személyes megváltónként, teljesen földi körülmények között, nem hatalmas nagy csinadrattával, nem hatalmas nagy pompával, hanem teljesen egyszerű mi voltával. A földre jött, megküzdötték a szülei is azokat a nehézségeket, amit meg kellett küzdjenek, és Isten el is halmozta őket az ő áldásaival. Én úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy a legnagyobb ajándék, amit kaphattunk, és amit tudjuk azt, hogy évről évre ott lehet a karácsonynak az ajándék listájában az Jézus Krisztusnak a születése, és a tudat, hogy Isten, mint ő egyszülött fiát, elküldte az ő erre a földre, hogy beteljesedjen a profécia. És testvérek, nekünk karácsonykor nagyon nagy szerepünk van abban, hogy mi milyen fény, milyen világítunk ebbe a világban. Nagyon sokszor van az, hogy milyen fénye világítunk, milyen fények vagyunk ebbe a világban. A karácsonykor sokszor fontos az, hogy milyen vastag a diótöltelék a beiglibe, vagy a mágtöltelék a beiglibe. Nagyon fontos az, hogy zserbó és mézes, krémes és mákos diós beigli, és csülök, és töltött káposzta, és minden legyen az asztalon, mert ez a karácsonyi tradíció, aminek meg kell felelni. Viszont ilyenkor van karácsony az is, amikor már az ember egy kicsit elfárad az év végére. Január 1-ével nyitunk egy új lapot, március vagy december 31-én lezárunk egy évet, és ilyenkor úgy számot vetünk. És ilyenkor már az ember kezd egy kicsit leengedni. Én is, testvérek. És tudják, testvérek, hogy én is a postánál dolgozok, nekünk ez év végére egy kiemelt időszak. És elfáradtam, megmondom őszintén. A tegnapi nappal 25 napot nyomtam le egy zsinórba, és a végére már nem volt türelmem a fiamhoz, nem volt türelmem a feleségemhez, és látta rajtam azt, hogy már nem úgy tudok viszonyulni hozzájuk. És olyan jó volt látni azt, hogy igen, összevesztünk, vagy volt nézeteltérésünk, de Jézus, vagy Isten hamar kialakította a békességet, és amikor látta a feleségem rajtam, hogy nagyon feszült vagyok, vagy éppen éppen látja rajtam azt, hogy most nem alkalmas az időpont, akkor mindig visszalépett testvérek. Melláth Attilának hallottam egy bizonyságtételét, ami arról szólt, hogy ő állt egy iskolánál karácsony előtt pár nappal, várta azt, hogy cipős dobozokat vehessen föl, vagy adhasson le. Tehát ott várt az iskola előtt egy pedagógust. Megérkezett két darab hatalmas nagy autó, csilli-villi volt, nagyon szép, újak voltak. Az egyik egy hárombetűs volt, a másik egy négykarikás. Kiszállt belőle egy anyuka az egyikből, kiszállt egy apuka az egyikből. A gyerekek bementek az iskolába, és a két szülő elkezdett egymással beszélgetni. És kérdezi az anyuka az apukától, hogy várod már a karácsonyt? És mondja az apuka az anyukának, hogy jaj, ne is mondd, 3 napig össze leszek zárva a drágámmal. És hát ugye, Melláth testvérnek az ő habitusa nem engedte meg azt, hogy ezt szó nélkül hagyja. Amikor az anyuka elment, akkor odalépett hozzá, és azt mondta neki, hogy figyelj, én egy angyal vagyok. És most azt mondom neked, hogy menjél haza, öleld meg a feleségedet, kérjél tőle bocsánatot, ha bocsánatot kell kérned, vagy bocsássál meg neki, ha meg kell bocsájtanod, és legyen áldott és békés karácsonyod. És megkérdezte tőled az ember, hogy ki vagy te? Ki vagy te? És mondta neki, hogy maradjál itt, és majd mindjárt megtudod, ha jön a tanárnő. És kijött a német tanárnő, köszöntötte őt illedelmesen, és köszönt nekik németül boldog, kelemes karácsonyokat és áldott új évet. Utána köszöntötte őt magyarul. És ez az ember még ott maradt, és megvárta, még ott a beszélgetés oda megy, és oda lépett ez a tanárnő, és megkérdezte, hogy ki volt ez az ember, vagy ki ez az ember. És mondta, hogy ő a váci baptista pap. És akkor azt mondta el az ember, hogy most már értem a szentbeszédet. És testvérek, nagyon fontos a szerepünk abban, hogy meglássuk azt ebben az utolsó időszakban, vagy hát az ilyen feszült, ingerült időszakban, azt, hogy kinek van segítsége, akár csak egy mondattal megtámogatni. És ne pedig a tüzet szítsuk, és ne pedig a tüzet tápláljuk, hanem tényleg tudjunk fénykedni ebbe a világba. És hogyha ilyet látunk, egy pár kedves szóval, egy pár kedves cselekvéssel tudjunk fénykedni, és tudjunk üzenetet átadni, mert most lehet ilyenkor. Ilyenkor nyugodtan szabad, sőt, ilyenkor kell is tenni érte. Úgyhogy testvérek, én kívánok a testvéremnek, mindenkinek boldog, békés karácsonyt kívánni. Én is az én családom nevében, illetve hát mindenki az ő család családjából el tudja küldeni az üzenetet, és élni azzal az igével, hogy üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Én kívánom azt, hogy amikor megkérdezik azt, hogy mit kaptál, akkor legyen ez az első, és legyen ez az első a szívünkben, mert ez így helyes, és így kell lennie. Ezt kívánom. Amen.